A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel.
Indítsd jól a napod egy Chase Nescaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében.
Ez reklám volt, jó volt.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt az Index kulturális rovatának podcastja, az Arutluk. Én Sümegi Noémi vagyok, vendégünk pedig Balázs Zoltán. Szia Zoli!
Szia Noémi, sziasztok.
Köszöntünk
hallgatók!
Köszöntünk itt a stúdióban. Ugye Balázs Zoltán színész, rendező, látványtervező, színigazgató.
Többszörösen tehetett művész.
És most mielőtt elkezdenénk azt, hogy gyakorlatilag tegnap szálltál le a gépről egy 24 órás repülés után, és ezt majd elmeséled. Azért azt fel szeretném eleveníteni azt a pillanatot, hogy amikor utoljára így ültünk egymással szemben, akkor Rost Andrea ült melletted, ugye éppen bemutatta a csapatát az Operaház igazgatói posztjára pályázott ő, és a csapatában szerepeltél, mint művészeti vezető, főrendező. Hogyan élted? Ugye sokan sokféleképpen élték meg ezt az egész operaházi pályázatot, ugye akik nem nyertek, mindenféle dolgok történtek velük, van akinek úgy teljesen új utakat kellett keresni. Neked te ezt hogy élted meg?
Hát, mivel sok Agatha Christie-t olvasok, ezért én Poirot-tól, meg Miss Marple-tól sokat tanulok. Poirot ugye klasszikus mondása Hastingsnek válaszolva, aki azt fogalmazza meg, hogy az ügy egyre bonyolultabb mester, vagy detektív úr, azt mondja, hogy annál egyszerűbb lesz a megoldás. Szóval az ügy egyre bonyolultabb volt, és annál egyszerűbb lett a megoldás. Én folyamatosan lebegtettem ezt a lehetőséget. Persze, akik körülvettek, és fantasztikus művészekről, alkotókról beszélünk, nem csak Andreáról, hanem Káli Gábor, Tamás Nagy Zoltánról, Mozsár István úrról is. Ők azért hinni akartak, hogy ez tisztességes, előremutató, az eredmények, tapasztalatok és mindenféle ismertség és a nemzetköziség jegyében majd eredményt hozó pályázat lesz, de hát ismerve a magyarországi és nem csak a magyarországi körülményeket, meg trendeket, meg mindenféle válság dimenziókat, hát benne volt a pakliban. Úgyhogy én nem csalódtam, vagy nem éreztem vesztesnek magunkat, inkább nyerességnek éltem meg, már csak azért is, mert egy 5 évados repertoárt raktunk össze, ami nekem nagyon izgalmas volt, tehát hogy hogyan épített fel ezt a koncepciót, konkrét művek, szerzők, kortárs és klasszikus vonatkozásában, egyáltalán, hogy hogyan teremted meg azt a fajta komplex működési formát, amit Andrea megfogalmazott, tehát az utánpótlástól, amikről annak idején beszéltünk, egészen a mindennapi munkáig, a zenekarhoz való, a táncosokhoz való hűség, attitűdöt hogyan épített fel, hogy az folyamatokat és mindenféle előremutató tendenciákat képviseljen, nem pedig helyi érzéstelenítést. Szóval ez nekem mindenképpen kihívás volt, és hát egyáltalán eljátszani a gondolattal, hogy egy ekkora stábért vagy felelős. Nagyon nem mindegy, hogy itthon és külföldön hogyan rajzolod meg a leendő operaház arculatát. Szóval én csak nyertese vagyok ennek, már csak azért is, mert Andreával mi régóta kerülgettük egymást, tehát szerettük, tiszteltük egymást. Többször szóba került, hogy együtt dolgozunk, vagy tanítunk együtt, de aztán valahogy erre nem futotta az időnkből, és aztán amikor ez a lehetőség fölsejlett, akkor hát koncentráltan sok időt töltöttünk együtt, ami közelebb is hozott minket. Most például a szilveszteri gálát, amit a Vigadóban celebrál majd Rost Andrea és az ő vendégserege, azt például én rendezem, ami önmagában egy megtisztelő feladat, hogy koncepcióval állhattam elő, és hát azt szépen végig gondolva minden renitens, rendhagyó, szabálytalan ötletem renyitott volt.
Igen, pont erre akartam egy picit elkérdezni most anélkül, hogy nagyon belemennénk az operába, hogy ugye téged az alternatív színházi világból ismerhetünk azért, vagy ismerhetnek a legtöbben, hogy az opera, mint egy nagyon klasszikus intézmény eleve valahogy hogyan feküdt volna neked, vagy tehát, hogy miért gondoltad, hogy ott...
Hát egyrészt nagyon egyszerű. Lehet, hogy így ismernek, vagy bizonyos nézők, vagy alkotótársak így ismernek, hogy én egy avantgárd színházat vezetek, és ehhez ragaszkodom, tehát a függetlent kerülöm, az alternatívot és az amatőrt végképp kerülöm, mert nem erről van szó.
A Maladi nagyon... Pest Színház.
Igen, a Maladi Pest Színház alapítója, a vezetője, igen. És hát 22 éve gyakorlatilag meghatározó alakja vagyok. Igazából én azt gondolom, hogy az a sokfajta műfaj, amiben kipróbálhattam magam egyfelől itthon Magyarországon, másfelől a világban folyamatosan, azok predesztinálnak arra, hogy én egyfajta összművészeti elképzelést, egy olyan tervet tudjak nem csak megfogalmazni, hanem képviselni a napi működésben, amihez kellett például az, hogy én gyakorló vezetője legyek egy társulatnak, ráadásul egy folyamatosan önmagát újra tervezni képes társulatnak, tehát a gyors alkalmazkodás képessége nagyon fontos volt már a kezdetek óta. Ráadásul kikerültem a nemzetközi piacra, mint társulatvezető, tehát a saját társulatommal, és önálló alkotóként, rendezőként is, ami olyan impulzusokkal gazdagított, amiknek a hozadéka, a tudása, a tapasztalata, az nagyon pontosan fordítható vissza egy ilyen típusú művészeti intézmény vezetésére, illetve művészeti koncepciójának megfogalmazására. Ezen kívül, és szerintem ez a kapaszkodó igazából a válaszomban a kérdésedre, hogy engem többször kértek már bizonyos színházak vezetésére, nem csak művészeti vezetőként, akár igazgatóként is. Aztán volt olyan, amelyiken elgondolkoztam, és már ott voltunk a kapuban, és bizonyos ilyen-olyan összefüggések miatt, amelyekre hál' Istennek időben fényderült, hivatkozva visszaléptem, és volt olyan, amin egyáltalán nem gondolkoztam el, mert biztos voltam benne, hogy nem tudok olyan kifutással dolgozni, mint amihez szükség van szerintem ahhoz, hogy te teremtő munkát végez, és ne csak kiszolgáld azt a 2,5-3-4 évet, hiszen a harmadik év már arról szól, hogy vajon újra pályázhatsz-e, és ha pályázhatsz, akkor meghosszabbítják-e. Tehát legalább 8 év kell, és ez most minden leendő, vagy épp regnáló színházigazgató nevében mondom, ahhoz, hogy te valódi alkotó folyamatot tudj megvalósítani. Szóval én készen álltam erre, mind a gyakorlati tapasztalatokat, mind pedig az elméleti elképzeléseket hozzáigazítva.
Ezek magyar színházak, tehát magyarországi színházak kértek fel.
Igen, főleg Magyarországon, de volt külföldi is. Aha. Kettő, igen.
Na, hát akkor a külföldi nemzetközi impulzusokat gazdagítottad most az elmúlt, nem is tudom mennyit voltál kint.
Kínában 2 hetet.
Elmúlt 2 hétben is. Ugye azt néztem itt, hogy nagyon érdekes, hogy egy magyar rendezőnek egy romániai színházi társulattal színpadra állított előadását adtátok elő Kínában, amelyik lengyel nőkről szól. Na most ez...
igen, ezt te megfogalmaztad a lényeget, igen.
Ez hogy jött ez így össze?
Hát én ebben gyakorlat vagyok, de ugye legutóbb épp Szarajevóban dolgoztam, ott pedig bosnyák művészekkel egy amerikai művész vagy írónőnek a darabját, ráadásul ugye szintén ilyen kultúrdiplomáciai feladatot ellátva magyar alkotóként és csapatommal, állandó csapatommal, itt főleg az alkotótársakra gondolok, meg a kreatív producerre, Huszár Szilviára, aki nem csak intézi, előkészíti, hanem ott le is bonyolítja ezeket a folyamatokat. Igazából itt a nagyvonalúság példája az Odeon Színházat hát érinti, vagy legalábbis ők ennek a mesterei. Én ugye a harmadik munkámat rendeztem ezelőtt 2 évvel náluk, tehát hogy a Gardénia volt az első, amivel most turnéztunk, illetve korábban is turnéztak, és hát annyira megszerettek, vagy megkedveltük és tiszteljük egymást, hogy ők hűségesek, mint ahogy azt kell mondanom, majdnem minden színházban hűségesek, mert annyira speciális az előadás, hogy nem csak ott, ahol épp játsszák az adott országban, adott kulturális környezetben, hanem amikor adaptálni kell egy másik kulturális közegbe, akkor ők ugye örülnek, hogyha a rendező is jelen tud lenni, hogy segítse ezt a folyamatot, hiszen nem egyszerű.
Tehát kell akkor visznek. Valamennyire alkalmazkodni hozzá az országhoz,
mindig
ahol
kell.
Éppen
mindig kell, mert a terek hiába adod le előre a tervrajzokat, meg az, főleg amikor például, hogy most Kínában le kell gyártani a díszletet, tehát nem viszik a repülővel vagy konténerekben, hanem ott elkészítik, és akkor mi azt kell használjuk, és az adott paraméterekhez igazítva. Tehát, hogy ők nem csak hűségesek, hanem fontosnak tartják, hogy én akkor az instrukciókat az adott térre vonatkoztatva a színészekkel közösen megegyezve megfogalmazhassam. És hát azt hiszem, hogy ez igazából azért jó, mert így lehet hosszú távon építkezni, függetlenül attól, hogy nekik nagyon sokféle előadásuk van repertoáron, valahogy ezek a speciális tartalmi formai egységre épülő előadások, amelyeket én teremtek ott közösen velük, azok igénylik ezt a fajta lélegző attitűdöt, tehát együtt próbáljuk valahogy a levegőt
tehát
átszűrni.
Akkor ők ugye visszahívtak téged, mert már van egy ilyen közös együttműködésötek több évre visszanyúlóan. Miért pont ezt a darabot választottátok ott, vagy választottad? Aztán majd rátérünk arra, hogy ugye ez egy Kínában megrendezett színházi fesztivál volt, ahova meghívták aztán ezt a darabot.
Még most is létezik, de akkor indult egy Playwright Europe elnevezésű projekt, aminek keretében kortárs, még nem játszott, vagy nagyon ritkán játszott kortárs darabokat szerettek volna népszerűsíteni a világ különböző neves színházaiban, és hát így került elém egy lista, és többek között a Gardénia is szerepelt. Én Magyarországon láttam már egy adaptációt, inkább felolvasó színház jellegű volt, de szimpatikus volt, maga főleg a szöveg. A négy monológból áll, és közte meg bizonyos párbeszédek ilyen malterszelően építik, vagy kötik össze ezt az építményt, ezt a dramaturgiai játékot.
Ugye négy hölgyről, nőről van szó, akik négy generációhoz tartoznak, és gyakorlatilag így a történelmet is egy picit így át.
Tökéletesen fogják. Át lehet látni a történelmet, kezdetektől napjainkig, és hát ahogy öröklődnek a mindenféle beidegződések.
1920-tól, ugye?
Az igen, a igen, napjainkig kiinduló, gyakorlatilag. Igen. Tehát háborús időszakokat rendesen végigélnek a hölgyek, plusz mindenféle válságot szintén. Valahogy ezek a válságos történetek engem izgatnak, egyén és hatalom, család, tehát makrokozmosz vonatkozásában érdekelt vagyok, úgyhogy nagyon szimpatikus volt a szöveg, de természetesen semmi fajta szociodoku jelleget nem szerettem volna hozzá igazítani, ami most divatos. Tehát láttam olyan előadást is, ahol hagymát reszeltek a művésznők, ott csirdogáltak egy ilyen szoció környezetben, és nagyon búsak voltak, szomorúak, olyan magyarosan. Tehát ezeket én kerülöm, mert valahogy, és zárójelben jegyezném meg, én színházibbul gondolkodom, mint ahogy illik. Tehát, hogy nem nagyon szeretem a lebutított hétköznapi, vagy a mindennapi valóságnak egy ilyen álságos tükröződését, amit a színpadon ma nagyrészt idézőjelben mondom, aktivista művészként képviselnek itt-ott a világban az adott együttes tagjai. Tehát én költőiben, absztraktabban, metaforákban, allegóriákban gondolkozom, és ezért a Gardéniának a színvilága is például a fekete-sárga-fehér között oszlik meg. És hát ennek mindenféle vetületével. A színészi játék minimalista, rendkívül koncentrált, majdnem geometrikus, amit tőlem bizonyos szempontból megszokott, ugyanakkor meg nagyon magas hőfokon zajlik, ez pedig a színész nők tehetségét tudja igazából stenkelni, serkenteni, és ennek a fura kombinációja adja azt, hogy mind Romániában, mind a világ különböző pontjain, ahol eddig szerencsénk volt eljátszani, nagyon nagy figyelem övezi, mert például most Kínában, és akkor válaszolok a kérdésed második
igen, mert
fölére.
Ugye azért érdekes, mert Kínában ez a történelmi korszak teljesen más, mint mondjuk Európában. Egy európai országban azért átjárhatók ilyen szempontból a határok, hogy értjük, hogy miről van szó. Kínában nem biztos, hogy ez annyira egyértelmű.
Van egy közös pont, a munkaalapú társadalmi berendezkedés. Szóval, hogy mi is szarrá dolgoztuk magunkat, legalábbis a nagyanyáink, anyáink, hogy a kommunizmus alatt azért rendesen ásták azt a gödröt, majd szóltak nekik, hogy bocs, nem itt van, hanem odébb a kincs, aztán ott sem volt. Szóval ők is ásnak, dolgoznak, mérhetetlenül szorgalmas nép, nem mondok újat, aki valaha is kikacsintott kicsit Kína felé, vagy elég, ha csak az olimpiai megnyitóra visszagondol, hogy micsoda munka volt abban, hogy az ő történelmüket ízléssel, stílussal, az egységes megfogalmazási módokkal fűszerezve hogyan képviselték. Itt is ezt tapasztaltam, és nagyon-nagyon figyelmesek voltak, tehát rátapadtak az előadásra, utána pedig beszélgetések voltak, ahol egyrészt irgalmatlan gyorsasággal fordított a tolmács, ami önmagában lenyűgöző, tehát nem ez a ismerjük ezt a típusú moderálást. Hát kínairól, mandarinról, angolról vissza, mert ugye mi mind beszélünk angolul, tehát nem kellett románról, angolról, kínaira. Tehát, hogy ez gyorsan ment, viszont nagyon-nagyon érzékenyen reagáltak, és sokan hát a hölgyek egyértelműen elérzékenyültek, és sajátjuknak érezték a történetet, meg a különböző szegmenseit, de a legmegrázóbb számomra az volt, hogy egy olyan 10 percet az előadás után, meg a beszélgetés után úgy magamban visszafelé a szállásra gyalogolva, elgondolkozva magamban töltöttem, és egyszer csak hallottam, hogy szuszog mögöttem valaki, és így rohant trappol, és hát 10 perce jöhetett mögöttem, vagy szaladhatott utánam egy testesebb kisfiú, hát ilyen 18 éves, aki elnézéseket kérve szerette volna az időmet még egy kicsit magáénak tudni, és hát el akarta mondani, hogy ő neki ez a színház a jövőképe, ő ilyen színházat szeretne megfogalmazni, és hát a legfontosabb, hogy ő nem gondolta volna, hogy az ő édesanyjának, meg az ő húgának ilyen titkai lehetnek, és hogy ő egyáltalán nem figyelt erre, és hogy neki kötelessége odafigyelni a családja nőtagjaira, mert rengeteg olyan szegmense lehet az ő mindennapi titkos és vállalt életüknek, ahol ő segítő kezet tudna nyújtani, úgyhogy köszönjük szépen. Hát én ezen egyáltalán nem gondolkoztam korábban. Lenyűgöző volt.
Igen, ő egy kínai.
Ő egy kínai helyi színművészeti egyetemen tanuló, első éves, azt hiszem, fiatal ember.
Igen. Ott milyen típusú előadások voltak? Honnan jöttek még társulatok, melyik országokból? És volt-e olyan, ami meg ráthatott olyan módon, bár ugye te nagyon látod nyilván az egész világnak a színjátszását, mert sok helyen dolgozol, de hogy mégis volt-e olyan, ami meg rád volt ekkora hatással?
Európából svájciak voltak, németek voltak, amúgy meg inkább az ő ázsiai környezetükből, tehát Kambodzsából, innen-onnan. Engem, megmondom őszintén, az ő előadásuk rázott meg. Tehát konkrétan a pekingi opera, amit láttam, lenyűgöző 3 órán keresztüli koncentrációt, pontosságot, és a román színésznőknek meséltem, mert ugye a román nyelv dallamos, tehát hogy nem nagyon szeret pontokat használni a mondat végén, ugye elúszik az éterben a mondat vége, különben a magyar színészek sem szeretik, hiába elől hangsúlyosak a mi mondataink. A lényeg az, hogy a kínai nyelv is, ugye, fönt. Na most volt egy főszereplő fiú, aki narrálta is, meg amikor szükséges volt, képviselte is az adott szereplőt az adott helyzetben, tökéletes pontokkal dolgozott, tehát közbevetésekkel, mindenféle felkiáltójellel, gondolatjellel, veszővel és ponttal a végén. Tehát ott volt a példa, mondtam a színésznőknek, hogy íme, most aztán tényleg itt a bizonyíték, hogy lehet, és semmiféle ilyen kopogó, nyers, brechti beszéd nem lesz ebből, hanem nagyon is érzékeny, átítatható és személyes és személyiségbeli impulzusokkal teljes előadásmód. Szóval lenyűgöző volt, azon kívül, hogy hozzám közel áll ez a fajta pontosság, ez a fajta precizitás, ez a pont fényben beálló, vagy a készfejével induló, aztán a könyökén, karján át szépen önmagát megfestő alkotói gesztus. Ez nagyon ritka, hozzám közel áll, és ők nagyon magas színvonalon űzték ezt. Tehát, hogy akinek egyáltalán nem ismerős a történet, mert hiszen komplex eposzokról van szó, az is pontosan tudta, hogy ki a gonosz, ki a jó, ki az, aki áruló, ki az, aki átáll, ki az, aki kihátrál, időt kér. Tehát gyönyörűen vezették a figyelmet, szóval ez lenyűgöző volt.
Mondtad, hogy a fiú azt mondta, hogy ő így képzeli el a színház jövőjét, vagy valahogy így fogalmaztál, hogy a te színházművészeted, ahogy te nyúlsz ezekhez a dolgokhoz, és te, ahogy te dolgozol, azért más, tehát egy kicsit eltér azért a megszokott... az Európában egyébként megszokott volt, tehát hogyha Európából meghívnak egy társulatot, akkor nem biztos, hogy...
A tipikust.
Kicsit fura a kérdés, hogy de szerintem ez neked nem fog problémát okozni, hogy te el tudnád mondani, hogy miben más a te színházművészeted.
Össze kéne így most pontokba szednem, akkor mondjuk kezdjük azzal, hogy nagyon fontos, hogy a teremtő állapotot segítő körülmények létrejöjjenek, tehát hogy minden olyan adottsága meglegyen annak a próba folyamatnak, és ez sok egyeztetés, meg tervezés kérdése, amikor én nekiveselkedek, akkor tényleg csak azzal tudjak foglalkozni. Ez például alap dolog, általában ezt nem csak én egyedül, hanem ugye a munkatársi vagy alkotótársi köröm, és különösen Huszár Szilvia, mint menedzser vagy koprodukciós partner.
Ez egy kicsit ilyen színházon kívüli szempont még,
igen,
nem?
De nagyon fontos, hiszen én bármiről álmodozhatok, vagy akárhogy képzelhetem el, hogyha mind az anyagi, mind az artisztikumot erősítő ilyen-olyan feltételek, ingerek nem állnak rendelkezésre, akkor meg fog fenekleni, és nagyon hamar ki fog derülni, hogy nem tudok olyan tempót diktálni, és itt van a második szegmens a dolognak, hogy én nagyon pontosan készülök föl ezekre az eseményekre, folyamatokra, tehát az olvasó próbán én pontosan tudom, hogy hogy néz ki az eleje, a közepe, a vége. Ez nem azt jelenti, hogy kőbe van vésve, és hogyha a színész személyiségéből, vagy az ottani kreatív improvizációiból, amelyek persze egy bizonyos körön vagy helyzeten belül improvizációt jelentenek, és nem össze-vissza, hogy még mutass valamit, mert nagyon izgalmas, meg épp jól el vagyunk, alapon történik, akkor én azt természetesen integrálom a folyamatba, de pontosan megszabom a koordinátorrendszert, ami azt jelenti, hogy a színésznek nem pazarlódik el az energiája, a figyelme, a talentuma arra, hogy ő úgy keresgéljen az éterben. Tehát magyarul színészként tudom, hogy szükség van arra, hogy vezetve legyél, és nagyon hamar tisztázva legyen az, hogy milyen irányokat érdemes neked kipróbálni, és hogyan tud majd egyre eszenciálisabb, egyre lényegibb lenni a te jelenléted. És itt van a harmadik szegmens, hogy a feleslegektől mentes színészi jelenlétet keresem, miközben a környezetben vizuálisan, akusztikusan, ilyen-olyan impulzusokkal gazdagítva, meg nagyon barokkosan gondolkozom, tehát számomra fontos az összművészetek találkozási pontját megkereső folyamat, és ezen belül a színészi személyiség, a színészi egyéniség életre keltése. De ennek nagyon erős és nagyon pontos, nem ismétlődő, ez nagyon érdekes talán, hogy nem ismétlődő tartalmi formai egységekben gondolkodom. Tehát ha egyszer létrejött mondjuk egy ikonográfiára épülő Péleász és Melizan című előadásom, én biztos, hogy a következő 10 előadásban nem fogom ezt újra használni, mert engem nem izgat. Én szeretnék valami mást kipróbálni, már csak azért is, mert a szerző maga egy teljesen új univerzum. Vörös Sándor egészen más, mint Hölderlin, és teljesen más Piászki, mint Susan Sontag. És ez egy új kaland, újfajta köntösét jelenti számomra.
A színészeknek ez könnyebb, mint, vagy nehezebb ez a fajta munka? Tehát ez, amit mondasz, hogy ez a színész, nagyon segíted a színészeket, de nagyon szorosan is, tehát a színészvezetés nagyon pontos munkát igényel. Tehát ez jó vagy rossz? Most ez...
Akinek egyáltalán nincs gyakorlata ezen a téren, az félelemmel tekint, de nagyon kíváncsiam. Tehát kicsit úgy vannak, mint Baudelaire, hogy a jón és a rosszon túl van a szép, tehát hogy valahogy ez az egész majd úgy egyszer csak úgy megmutatja az óceán túlpartját, de a kíváncsiság, és ezt feltételezem minden művészről, eddig nem csalódtam, alap tényező, és a kíváncsiság van annyira kacér, hiú, hogy beleveti magát, és aztán szépen rájön, hogy miközben úgy érzi, hogy a szárnyai esetleg le vannak nyesve, ugyanakkor nagyon pontosan tudja, hogy mi a dolga, és azon belül viszont elképesztő gazdagsággal és szabadsággal tud részt venni. Akinek van gyakorlata, az pedig hát lubickol igazából, mert már nem pazarol arra energiát, hogy így úgy spekulálva, mert a színészek azért szeretnek spekulálni, mint a krokodil a Ganges partján, csücsül a farkán és spekulál, szóval hogy azért ravaszkodnak a művészek, itt nem kell arra energiát és időt fecolni, hogy engem átvágjon, saját magát átvágja, és akkor így még úgy brillírozzon, mert hogy ő neki ez úgy önmagában izgalmas, hogy a próbán úgy mindenfélét kipróbál. De a próba technika, amit én biztosítok számára, az nagyon pontosan kijelöli az utat, tehát koncentráltan lehet időt, energiát és főleg témát képviselni. Én talán ebben vagyok más, vagy radikális, tehát nem félek ettől a szótól, tehát nagyon tudatos, minden szempontból tudatos művésznek tartom magam, és szeretem a tudatos művész kollégákat, akár rendező, akár színész, akár tervező szempontból, de ugyanakkor helyet és időt és teret kell hagyni az intuíciónak. De azt nem tudod előre spekulálni, hanem annak ott, abban a pillanatban kell megérezni, meglátni és megteremteni és elkapni a lehetőségeit. Ez viszont már a rendezői figyelem, amit idővel nekem meg kellett tanulnom, hogy bizony csücsülve is el lehet végezni, nem kell mindig ugrálni, megmászkálni, meg irányítani a dolgokat.
Ez a fajta munkamódszer, ez működik az Operettszínházban is? Azt gondolná az ember, hogy ez nem passzol annyira. De hát te ott is rendeztél.
Képzeld el, olyannyira működött, hogy egyfelől nem volt botrány, nem jelentettek fel, ami már önmagában nagy dolog, kettő pedig pont a Covid kellős közepén egy ekkora stábbal, és most nem csak az anszamblére gondolok, akik lenyűgöző művészek, táncosok és énekesek is egyben, hát nem akármilyen díszleten, egy ilyen lépcsőzetes, ritmikus térben kellett önmagukat is elhelyezve mindenféle stílusban részt venni, de a művészek, ugye a divák és ikonok és mindenféle sztárjaink, férfiak és nők, tökéletes figyelemmel, alázattal és emberséggel viszonyulva, valószínű ezt a fajta éhséget is képviselve, ami jellemzi, és nem csak őket, hanem úgy egyáltalán korunk művészeit, megajánlva tapadtak és ették és itták azokat a fokozatosan kibomló mindenféle instrukciókat, amelyekkel én nagyon felkészülten elláttam ezt a próba folyamatot.
Ez a Nine című.
A Nine című, igen.
Musical.
Igen. Musical, igen. De hát egyáltalán nem őshonos magyar kertészet, tehát ez egy egzotikus növény, nem csak Fellini személye miatt, hanem a dalok sokfélesége, a dramaturgiai ínyentségek miatt, szóval, hogy ez egy rendhagyó, rendkívüli vállalkozás. Megmondom őszintén, én voltam az első számú döbbenő, amikor engem Kisbé Attila annak idején felhívott, és amikor azt mondta, hogy tegyek ajánlatot, én azt mondtam, hogy egyrészt már két igazgatóval kísérleteztem az operetben, én nem fog menni, tehát én túl speciális vagyok ide, Eszen Jenikő valahogy még ott elvégezte a dolgát, de én szerintem annál már nem. És akkor meg mondjak darabokat, műveket. És akkor én a Nine-t mondtam. A Nine önmagában szerintem azért tetszett Attilának, mert hogy sok nőnek ad feladatot, és ezzel mondjuk egy kicsit egy beljebb kerültem az ügyet illetően, de hát ezen kívül meg Fellini személye, meg egyáltalán az, hogy máshonnan lehet megközelíteni az alkotás folyamatát, hiszen egy alkotói válságról szóló történetet boncolgatunk, meg hát még valami, a múzsák, a feleségek, a szeretők szerepe nagyon gazdag kaleidoszkópszerű játékot ajánl meg, tehát én a Bánsági Ildikótól a Keresztes Ildikóig, a Szulák Andreától a Szilágyi Jenikőig nagyon emberi, nagyon nemes találkozásokban részesültem, és mai napig ápoljuk a barátságot, és fontos nekik, hogy lássanak tőlem előadásokat, hogy tudják, hogy a világban hol vagyok, hogy én tudjam, hogy velük most épp mi történik, hogy mi foglalkoztatja őket. Szóval igazából, és hogyha most visszaugrok, és nem csak az operetről beszélek, hanem magyarországi találkozásokról, Béres Ilonától, Almás Éváig, Sinkó Lászlótól, egészen Benedek Miklósig, szóval nagyon-nagyon, vagy Császár Angelától, Széles Imrék, szóval nekem igazából nagyon szerencsés életutam van, és olyan művészek, olyan alkotó egyéniségek mellett találhattam meg magamat, vagy gondolhattam tovább, akik önmaguk is egy ilyen folyamatos újratervezésben vannak. Úgyhogy az operett, igen, nagyon-nagyon nagy élmény volt.
És akkor ugye a Nine az látható januártól újra az operetben, tehát aki ezt a nagy, amit most elmeséltél, és tényleg nagyon kedvcsináló volt, meg szeretné nézni, akkor erre van lehetőség.
Igen.
Ugye mondtad, hogy szeretett, ha megvannak teremtve a körülmények, hogy akkor már csak a művészi feladatra tudják koncentrálni. Hát ez egy, mi volt a te jelző, tehát nem független, nem alternatív.
Avantgárd.
Avantgárd színházad szempontjából, mondjuk az anyagi feltételeket tekintve ez most hogy néz ki? Ugye most ezek a nem az ilyen nagy költségvetéssel, nem központi állami vagy önkormányzati költségvetéssel működő színházaknak nem olyan könnyű most a helyzetük.
Nem olyan, nagyon nem könnyű a helyzetük, semmilyen helyzetük nincsen. Tehát aki bírja és életképes, az ilyen-olyan stratégiákkal még vonszolja magát, aki nem, hát az sajnos beadja kulcsot. Én egy kicsit visszaugranék időben, mert függetlenül attól, hogy, és ezt most a függetlenül egy idézőjelben mondom, attól, hogy mindig túl kellett élni, és létezni kellett bizonyos rendszerekben, az ember idővel rájön, és mivel nekem voltak Párizsban is mestereim, akik ennek ékes példái képviselték, azt tanították, hogy nem elég rendszeren kívülinek lenni, saját rendszert érdemes létrehozni. Tehát én időben megpróbáltam létrehozni a saját rendszeremet, ez mind elméleti, mind gyakorlati vonatkozásokban érvényes, és hát a metódus, a gondolkodás, a színészpedagógia által, meg a komplexitása mindenféle műfajoknak segítette azt, hogy én egy ilyen szigetszerű alkotó legyek, meg a társulatom maga is szigetszerűen működjön. És akkor van egy nagyon fontos plusz tényező, ami igazából életképessé tett minket, az, hogy mi nagyon hamar kikerültünk, ahogy említettem, a nemzetközi piacra. Tehát fesztiválról fesztiválra adnak minket, tudják, hogy mi az, hogy Maladipe, tudják, hogy mi az, hogy Balázs Zoltán, ezért nem fügtem és nem függök a belterjes magyar viszonyoktól. Részben szomorú, mert minden egyes fesztivál meghívás engem egyre távolabbra sodor a magyar színházi közélettől, én egyre kevésbé vagyok jelen a magyar színházi működésben vagy teremtő folyamatokban, amire azért szívesen hajlanék, mármint hogy lenne mit mondanom, van annyi tapasztalatom rá, de olyan nemzetközi kapcsolatrendszerünk van, amit nagyon is jól lehetne használni, működtetni. Miközben, zárójelben mondom, én kultúrdiplomáciai feladatot és a társulat is ezt látja el, tehát mindig, amikor épp egy adott fesztiválon magyarként ott vagyunk, akkor az intézetek, a nagykövetségek boldogan képviseltetik magukat, hogy lám hazánk fia, de amikor itthon vagyok, akkor bezzeg, amikor itthon vagyok abban a kis időben, akkor hát ugye meg kell vívni a saját harcunkat. Tehát válaszolva a kérdésedre, mi nagyon hamar függetlenítettük magunkat ezektől a hát nagyon speciális erőviszonyoktól, amelyek meghatározzák. És nem csak a kormányzat, vagy az épp aktuális kormányzat, vagy kultúrpolitikától független tendenciákban, vagy ezekben mérve, hanem a saját magunk területét képviselő független előadó művészeti szövetségtől is függetlenítettem magam, hiszen belterjesnek, korrupnak, és nem feltétlenül szakmai szempontokat képviselő szervezetnek láttam, ítéltem meg, tehát időben kiléptem. Ezzel újabb problémát vettem a nyakamba, hiszen nem volt képviseletem. De hát ki más képviselni jobban azt, amit mi gondolunk a világról, mint mi magunk. Ezért aztán még inkább egymásba kapaszkodtunk egészen május végéig, és akkor itt jön a fordulópont, ahol el kellett engednem az állandó társulatot, tehát nem tudom egyszerűen anyagilag, legalábbis a magyarországi körülményeket, financiális körülményeket figyelembe véve fenntartani a működésünket, társulattal, hanem projekt alapú, vagy ilyen eseményszerű működésre álltam vissza, mert hogy volt ilyen időszak az életünkben, amikor nemzetközi koprodukciókat hoztunk létre. Most is így van, a Penelopeját készítem elő, Margaret Atwood regényét, persze egy kis Homérosz, egy kis Chaucer, mindenféle más márai is bekacsint majd ebbe a próba folyamatba, de igazából itt most én meghívtam három olyan művészt, akivel én szerettem volna dolgozni, és a Maladipe, meg egy makedon, meg egy görög, meg egy lengyel fesztivál égisze alatt létrehoztunk egy koprodukciót. És ez az előadás, hogy minden előadásunk már most garantáltan tudja, hogy mely fesztiválokon lesz bemutatva, ami megint nagyon felszabadító. Tehát igazából minket ez a fajta hát ágról ágra, fesztiválról fesztiválra, országról országra, kultúráról kultúrára szállás tart életben, és amit onnan vissza tudunk forgatni, az adja meg az itteni működésünket. Ettől még mi még pályázunk, ahová csak lehet, kapunk, amennyit kapunk, leginkább azoktól nem kapunk, akitől elvárna az ember, hogy támogassák, mert tudják, értik, esetleg elismerik a munkáját, de nagyvonalú vagyok, és adakozó természetű, ezt is Törőcsik Maritól, Béres Ilonától, sorolhatnám, kiktől tanultam, Kútvölgyi Erzsébettől, és akkor valahogy ezek úgy megrajzolódnak, és hát életképessé tesznek minket. De mindent azt hiszem egyetlen dolog tud igazából erősíteni, a belső hovatartozás. Tehát ha tudod, hogy te milyen érték mentén, kikkel, milyen íz, szájízzel szeretnéd képviselni, amit képviselsz, akkor akármilyen negatív, pozitív körülmény nehezítheti, segítheti a munkádat, az igazából csak egy játék, vagy egy új stratégiára, vagy egy újra fogalmazható játékra való képesség megerősítését teremti.
Értem, hát ez annyira jó volt, amit most elmondtál, mert egyrészt egy ilyen működőképes modellt felvázoltál, amit nem biztos, hogy pont így kell követni mindenkinek, de mindenkinek meg kell találnia azért valamilyen módon azt, hogy hogyan tud életben maradni. Másrészt meg ez a belső tűz, ami így benned van, hogy tényleg, hogy ez az alkotás, meg ez az emberi hozzáállás is, hát nem tudom, tehát nagyon inspiráló és szerintem példamutató. Úgyhogy hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, Zoli, és akkor hát a közönségnek, hallgatóknak, olvasóknak pedig tudjuk akkor ajánlani, hogy az operetben látható a Nine.
Sőt, még valamit ajánlhatunk nekik, elnézést kérek, hogy a szabadba vágok, de érkezik májusban, ahogy érkezett a Gardénia is tavaly, most májusban érkezik majd a Budapesti Tavaszi Fesztiválra a Susan Sontag rendezésem, az Elisz az ágyban, a boszniai messzfesztivál koprodukciós partneri együttműködéséből, amit mindenkinek ajánlok figyelmében, mert különleges társulat, és hát különleges, majd az Örkény Színházban lesz látható, igen.
És hát a Maladipe honlapján meg lehet látni.
Ott mindent, igen.
Akkor nem társulat, de hát akkor a projekt alapon szerveződő előadásoknak az időpontjait. Úgyhogy köszönjük szépen.
Én is nagyon köszönöm. Köszönöm.
A műsor a Béton partnere.